Szendrei Júlia, Laborfalvi Róza, Zicsi Antónia, Meszlényi Terézia. Néhány nő, akik nem csak elrabolták a márciusi ifjak szívét, hanem támaszaik, segítőik voltak szerelmüknek a forradalom és a szabadságharc idején. Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelméről viszonylag sokat tudunk, ám még mindig vannak kis titkok, érdekességek, amik az újdonság erejével hatnak. Azt tudjátok, hogy mi köze Szendrei Júliának a kokárdához? Hogyan hatott a forradalom Jókai Mór és Laborfalvi Róza szerelmére? Megbocsájtott-e Zicsi Antónia húgának, férje szeretőjének, Batthyány Lajos kivégzése után? Ilyen izgalmas kérdésekre keressük a választ Nyári Krisztián író irodalomtörténés segítségével az Anyanet ünnepi podcastjában. Kellemes időtöltést kíván Bozók Judit és Pap Cecília.
Vajon Petőfi Sándor gyakran volt szerelmes, vagy igazi csapodár volt? Nyári Krisztián erről is beszél nekünk. Sok szeretettel köszöntünk a stúdióban.
Bizonyos értelemben egy nagyon is konzervatív polgári értékrendet képviselt. Barátja az Jókai Mórhoz képest mindenképpen, vagy a márciusi ifjakhoz képest. Néha ő volt a nyárspolgár a társaságban. Petőfi szeretett volna meghódítani nőket, amikor ezt nagyon szerette volna, még nem volt hozzá elég ismert és népszerű, és utána pedig, amikor már az volt, akkor sikerült is. Igazából az első nagy, komoly, beteljesült szerelem az mindjárt az utolsó is. Szendrei Júlia. Igaz ugyan, hogy van egy párhuzamos rövid kapcsolat az életében, de ez akkor van, amikor még jegyben jár Szendrei Júliával. De nem tudunk a magyar irodalomban ilyen gyors költői karriert, hogy mondjuk 1845 elején egy teljesen ismeretlen irodalmi szerkesztő, és év végére pedig egy rockstar, akit mindenki, aki olvas magyarul, az ismer, és amikor tesz egy felvidéki utazást, akkor tényleg úgy köszöntik mindenütt, mint egy turnén levő rockstart. És ez az a pillanat, amikor megkéri Szendrei Júlia kezét, ami egy elképzelhetetlen dolog lett volna az ő élet még egy évvel korábban is, hogy a Mészáros fia Szendrei Ignácnak a lányát kéri meg. Szendrei Ignác a Károlyiak intézője volt. Károlyiak az akkori Magyarország legnagyobb, leggazdagabb földesurai, arisztokraták. Az ő intézőjöknek lenni, hogyha valaki ma az OTP vezérigazgatója, tehát körülbelül. Ennek az embernek a lányát kéri meg Petőfi Sándor, úgy, ahogy a rockstárok szokták. Természetesen Szendrei Ignác ezt nagyon nem akarja, és lehet egy feltételhez köti ezt az egészet. Akkor van ez az egy éves ilyen eltiltás, hogyha akkor is komolyan gondolják még, akkor felőle vegye el, és hát arra számít Szendrei Ignác nem is teljesen jogtalan, hogy hát majd addig úgy is jön egy másik nő, és akkor majd elfelejti Júliát, és tényleg jön egy másik nő, és egy rövid időre elfelejti Júliát. Ugye Espriel Cornélia, egy debreceni színésznő, de azért van egy pillanat, amikor elcsábul. Barátai beszélik le erről, másrészt eljut a hír Júliához, aki rögtön ír levelet, tehát ez az egész Espriel Cornélia szál, ez úgy felfestlik, és hát néhány hét alatt Petőfi gondolatban is visszatér Júliához, és nem is tudunk utána arról semmit, Isten igazából, hogy lett volna másik nő az életében. Ugye 1847 meg 48 eleje az, amikor ők úgy boldog házaspárként élhetnek. Ez egyébként Petőfinek az első polgári lakása a Dohány utcában. Annyit keres a verseivel, hogy ki tud bérelni egy lakást. Két szoba hal, így hívnánk ma ezt a lakástípust. Annyi pénzük nincs, hogy az egész ki tudják fizetni, legalábbis kényelmesebb dolog, ha egy albérlőt fogadnak. Ez Jókai Mór, aki a kisebbik szobában lakik, és ott a Petőfi házaspár Dohány utcai lakásában zajlik például a forradalom főpróbája. Tehát Petőfi ezt annyira komolyan vette, hogy a francia forradalmat a lakásban eljátszották a barátaival, kiosztotta a szerepeket, meg egyébként is a magyar eseményeket is ott tervezgették. Hát ezt egy fiatal feleség annyira nem nézi jó szemmel, hogy a lakásban minden nap buli van. Tehát Júlia nem szerette különösebben, hogy ott folyamatosan ezek a dolgok történnek, de hogy mennyire komolyan vették azt, hogy szabadságszerelem, a kettő kell nekem, hogy ez mennyire nem volt elválasztva ezeknek a fiataloknak a fejében. Arra nem kell jobb bizonyíték, mint hogy Petőfi Sándor és Szendrei Júlia egyetlen gyermeke, Petőfi Zoltán, az 1848. december 15-én született, azaz pontosan 9 hónappal március 15-e után. És ez egyébként olyan célzásként Petőfi verseiben is benne van, ugye, hogy egyik kezemben édes szendergőm szelídeden hullámzó kebele, a másikban imakönyvem a szabadságháborúk története, hogyha jól idézem. Tehát, hogy tényleg így képzelte el a szabadságot, hogy ott a szerelemben is szabadság van. De azért ez egy konzervatív szabadság, vagy szerelemkép, ahol a feleség jelenti a támaszt, ahol nem is képzeli el, hogy valami igazán nagyon szabad, és a házasság békjóját is lerúgó szerelem, ez nem az ő világa, az néhány társai.
Én is idézni akartam, hogy ugye Petőfi mondta, hogy március 14-én, hogy nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel, ki mindig buzdítólag áll gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló.
Ebben a történetben, a márciusi forradalomban, a pesti forradalomban a nők ugyanolyan fontos szerepet játszottak, mint a férfiak, legfeljebb ők nem kerültek be a történelemkönyvekbe, de például maga Szendrey Júlia is ugyanolyan március ifjú volt, vagy hát ifjú asszony, mint a többi ismert szereplő, Jókai, Vasvári, Irinyi, Irányi és a többiek. Például ő az, aki pontosan tudja, hogy egy forradalom a színház is. Tehát, hogy ott jelképekre van szükség, látványra van szükség, és megtervezi, kitalálja például a kokárdát, amit azóta is hordunk március 15-én, a Szendrey Júlia találta ki. Létezett már ez a jelvény a francia forradalomban, de például ott a sapkájukra, kalapjukra tűzték a franciák a francia trikolort, az már Szendrey Júlia találmánya, hogy a szív fölé kell elhelyezni, és egyébként ő kitalálta a női nemzeti színű főkötőt is, azt ma már nem hordják a hölgyek, de a kokárda az 180 éve azóta is egy működő jelképünk, és nem is akármi. Milyen, és aztán később a forradalomban is pontosan tudta, hogy milyen egy forradalmár nő. Részben külsőségekben, tehát levágatta a haját és nadrágban járkált, mint az ő példaképe George Sand, a francia írónő, de volt, hogy nemzeti ruhában lelkesítette a nőket, vagy cikket írt női emancipációról. Tehát ő nagyon is aktív résztvevője volt ennek az időszaknak, ugyanúgy, ahogy a férfiak.
Sőt, talán a szemére is vetették, hogy túlságosan bátorította Petőfit.
Hát ez egy nehéz kérdés, hogy ki bátorította, valószínűleg a közvélemény nyomta bele, hogy ő a frontra menjen, nem annyira a felesége. Hát itt arról volt szó, hogy Petőfinek is fontos volt persze, hogy ő katona is legyen, és ebben nem volt olyan óvatos, vagy nem volt olyan önkritikája, mint barátjának, Arany Jánosnak, aki egyáltalán nem érezte jól magát katonaként, megtette a hazafiúi kötelezettségét, jelentkezett a nemzetőrségbe, de tudatosan közlegénynek, mert azt mondta, hogy ő ahhoz nem ért. Petőfi pedig tiszta akart lenni, hogy ott is vezér legyen, mint az utcán. És hát honnan értett volna hozzá. És egy kicsit inkább a közvélemény nyomta abba bele. Ugye nagyon sokáig óvták őt a katonai felettesei, a kiképzésben vett például részt Debrecenben, és hogy mit hősködik, miért nem megy akkor ő is a frontra. Aztán, amikor már ott volt BEM tábornok, mert akkor maga BEM próbálta óvni, hogy ne menjen olyan helyre, ahol bármi történhet vele, de aztán mégiscsak ment. Ezt én nem varnám Szendrey Júlia nyakába, ő valószínűleg óvta volna inkább a férjét az ilyesmitől, de vissza se tartotta. Ez kétségtelen. Mondjuk szemben Laborfalvi Rózával, aki ebben az időszakban már ugye Jókai Mór felesége, akit megpróbálta minden eszközzel megmenteni a férjét attól, hogy bármilyen hadi kalandba keveredjen.
Ha már Jókait említetted, a történetek szerint ugye ő a forradalom napján este a Nemzeti Színházban ismerkedett meg Laborfalvi Rózával.
Hát valójában nem akkor ismerkedett meg, de mondjuk ma úgy mondanak, hogy akkor jöttek össze, amikor Jókai Mór fiatal íróként, meg joggyakornokként, ugye jogot tanulni jött Pestre, ebbe a Pest-Buda értelmiségi fiatal társaságba csatlakozott, akkor ő volt a legfiatalabb. Ezért hát csak nézte, vagy ámult azon, hogy az idősebb barátai milyen szerelmi kalandokba keverednek, és aztán egy hosszú betegsége alatt, amíg barátai gondoskodtak róla, ott az ő ismerősük volt, Laborfalvi Róza, aki akkor vendégeskedett, tehát akkor ők már valószínűleg találkoztak, de az inkább a fiatal embernek a rajongása lehetett a nagyon ismert színésznő iránt. Ugye Laborfalvi Róza tulajdonképpen a magyar kultúrtörténet első ilyen celeb színésznője, akit mindenki ismert, és akiért mindenki rajongott is, és aki viszont hivatalosan 8 évvel, valószínűleg inkább 12 évvel idősebb volt Jókainál, és hát egyéb nehézségek is voltak, részben, hogy egy színésznő. A színésznőkért illett rajongani, de nem volt szokás elvenni őket feleségül. Őket nem tartották.
Partiképesnek?
Bizonyos értelemben igen, erről van szó. És ráadásul Laborfalvi Rózának volt egy házasságon kívüli gyereke. Egyébként pedig úgy zajlik ez az egymásra találás, hogy ott a nagy március 15-i nap, amit tulajdonképpen végig próbáltak már. Ők érzik, hogy igazi forradalom. Szemben egyébként a pestiek többségével, akik csak azt tudják, hogy valami nagyon fontos változás, de nem tekintik ezt igazi forradalomnak, mert azt tanulták, hogy a forradalomban vér folyik, és itt pedig nem folyt vér. Tehát ez egy nagyon lelkesítő változás, amit majd fél év múlva lát a többség, aztán forradalomnak. Inkább azt, hogy végre a kezünkbe vesszük a sorsunkat, vagy valami ilyesmit gondoltak erről a pestiek. Hát ez egy hosszú nap, amit ezek a fiatalok szerveznek, és egy folyamatos lótásfutás az egész egyik helyszínről a másikra, és Jókai kora reggeltől késő estig ebben részt vesz, és az egész napnak a megkoronázása az a Nemzeti Színházban egy díszelőadás, amit elintéznek a fiatalok napközben, hogy ne azt a francia butácska darabot adják, hanem a Bánkvánt, ami elég nemzeti, és akkor majd ott lesz a megkoronázása a napnak. Így is történik, de hát az összegyűlt nép az ingyenes előadáson különösebben nem élvezi a Bánkvánt, hogy a Laborfalvi Róza Gertrudis, akit rábeszélnek például, hogy tegyen föl egy kokárdát, és ő mondja, de hát, hogy a darab szempontjából fura, hogy a gonosz német királyné, aki hát a darabban a negatív szereplő, az miért viseljen egy kokárdát. Mondták, hogy ma ez is mindegy, legyen rajta kokárda. Hogy ő var magának egy erdélyi és magyarországi színeket egyesítő sárga, kék, piros, fehér, zöld kokárdát, és ebben játszaná végig a darabot, hogyha szünetben nem kéne megállítani az egészet, mert unja a közönség. És elkezdik követelni a nap hősét, aki szabadított Táncsicsot, hogy álljon színpadra, és hát mondja el, hogy mi történt vele. Na de ha már itt szerelmekről beszélünk, akkor Táncsics Mellynek eszeágában nincsen a Nemzeti Színházba este fellépni a nép elé, hiszen már akkor egy éve nem látta a feleségét, kiszabadították a börtönből, végigjárta aznap a politikai színpadokat, a Városházán beszédet is mondott, és aztán kinyitnak nekik egy fogadóba egy hát nagyon előkelő szálláshelyet, ahol francia ágyban hálhatnak. Egy évben nem látták egymást, úgyhogy szépen bezárja az ajtót Táncsics Mihály, és hiába zörgetnek, hogy jöjjön a Nemzeti Színházba, az oda szalasztott futárok fülebotját sem mozdítja. Úgy tűnik, hogy az este az a sztár nélkül zajlik, még azt is kitalálja valaki, egy színész, hogy hát mégis senki se tudja, hogy néz ki. Táncsics, játsszuk el! És akkor Jókai érzi, hogy hát kínos paródiába fordulna ez az egész, hogyha ott valaki egy ősszakállal elkezdeni eljátszani Táncsicsot, és azt mondja, hogy ő majd beszél a néphez, de hát elég viharvert már, piros tollat tett reggel egy kalapjára, de az már olyan az esőtől ázottan lóg, meg hát eső volt egész nap, szépen át van ázva, tehát nem egy olyan dicsőséges forradalmi jelenség, kiáll a színpadra, és egy rögtönzött beszédet tart, amit ugye próbál aktualizálni, és azt elmagyarázni, hogy miért nincs itt Táncsics, és azt mondja, hogy feleségével van, nézzék el ennek a vakembernek, ahogy a viszontlátás öröme, hát ugye vakember meg viszontlátás, elkezd nevetni a közönség, és Laborfalvi Róza, aki érti a színpad természetét, az megmenti a helyzetet, és kilép a takarásból, leveszi a melléről ezt a bizonyos sokszínű kokárdát, és rátűzi a fiatal szónok mellére, és hát felcsattan a tapsát. Ez mégiscsak egy szép befejezés ennek az estének, de ezt is tudja a Laborfalvi Róza fokozni, mert ott a közönség szeme láttára meg is csókolja az ifjú forradalmát, és hát kitör az ováció, mindenki nagyon örül, talán Petőfi kevésbé, mert úgy érzi, hogy ez nem méltó azért a nagy naphoz, meg egy kicsit el is viszi a reflektorfényt az igazi dologról, hogy forradalom van. Úgyhogy így zárul az este, és nem is kell mondani, hogy Jókai az, ha addig nem volt esetleg szerelmes Laborfalvi Rózába, akkor innentől kezdve fülig beleesett, és másnap már kéz a kézben sétálgatnak a fellobogózott városba, és nagyon hamar megállapodnak abban, hogy össze fognak házasodni, olyannyira, hogy Jókai oda is költözik, kiköltözik Petőfiéktől, és oda költözik Laborfalvi Rózának a svábhegyi nyaralójába. Ami hát szintén botránynak számít a nyáspolgárok között, de ez egyáltalán nem érdekli. Egy nagyon szerető felesége, és nagyon óvó és gondoskodó felesége lett Jókai Mórnak, aki egyébként valószínűleg megmentette a férjét a számonkéréstől, a bosszútól, mert Jókai Mór ugyanúgy szerepelt azon a listán, ahol a letartóztatandó, vagy akár halálos ítélet is kinézhetett neki. Azért elég gyorsan és véletlenszerűen estek ki a hajnaú időszakban ezek az ítéletek a bírók tolla alól, elbújtatta, szerzett neki hát ilyen konspirált körülmények között egy helyet, úgyhogy egy szekéren titkos módon keresztül az orosz és keresztül az osztrák hadsereg frontján egy kis tápiómenti faluban rejtegeti a férjét, álnéven leveleznek, és közben ő Pesten próbálja intézni, hogy valamilyen módon kegyelmet kapjon, és tényleg nagy szeretetben éltek.
Beszéljünk még Kossuth Lajosról is, az ő szerelméletéről tudunk valamit?
Igen, hát Kossuth Lajosnak Meszlényi Terézia volt a felesége, és ez egy nagyon szép, békés házasság volt, és talán az az igazán érdekes benne, hogy Meszlényi Terézia egy egyszerű asszony volt, aki miután hozzáment Kossuth Lajoshoz, egyszer csak belekeveredett a politikába, és nagyon jól viselte ezt a szerepet. Aztán később a First Lady szerepet is arra nagyon rövid időre, amíg az volt, bár mindenféle ilyen rosszindulatú pletykák ilyenkor elindulnak, hogy hát itt az asszonyi terror alatt van Kossuth, és hogy a testvére, Kossuth Zsuzsanna, meg az édesanyja és a felesége mondják meg, hogy mi legyen az országgal, ez egyáltalán nem volt így. Nagyon bölcsen vitte azt a szerepet Meszlényi Terézia, ami neki jutott, és ott van Kossuth életében az egyetlen, hát ilyen megingás, amikor neki emigrálnia kell 1849-ben, ugye délfele, Törökország fele hagyja el Magyarországot, és amikor ott vannak a, hát mondhatnánk ugye menekült táborban még, Szumlában, akkor megjelenik egy hölgy a táborban, hát nem sok nő van ott, egy bizonyos Dembinszky Tivadarné, aki elcsavarja egy kicsit Kossuthnak a fejét. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, csak az, hogy ez a bizonyos hölgy hát szorgosan küldi Bécsbe a jelentéseket, tehát ő egy kémnő volt. Kossuth egy ilyen rejtjelezett, titkos levelet küld a feleségének, aki máshol bujkál elmondani, hogy mi van vele, és vagy egy női megérzés, vagy egy konkrétabb üzenet eléri aztán Kossuthnét, aki nem törődve azzal, hogy elkaphatják, egyszer csak megjelenik, hát innentől kezdve ennek a másik nőnek nincs esélye, ő neki távoznia kell a tábor környékéről is, és onnantól kezdve nem tudunk semmi olyanról, ami át ezt a házassági harmóniát veszélyeztetné, sőt azt tudjuk, hogy amikor már Torinóban, Turinban a számüzetés éveiben meghal Meszlényi Terézia, akkor Kossuth nagyon összetörik, tehát, hogy nagyon nehezen dolgozza föl a felesége halálát, és évtizedekig mélyen őszintén gyászolja a feleségét, és csak élete legvégén fordul elő, hogy hát ilyen plátói módon beleszeret egy fiatal nőbe. Amiről pontosan tudja, hogy ebből nem lehet kapcsolat, szerelmet sem bal neki. Írja neki azért szorgalmasan a leveleket, azt már nem bírja ki, hogy ne írjon levelet, és hát minden sorból süt, hogy ez az idős 80 fölötti bácsi, ma ugye így mondanánk, beleszeretett ebbe a 20 éves lányba. De kicsit visszamenve 1848-ra, azért az is fontos, hogy Kossuth az államférfi nagyon magányos, mint vezető. Ugye neki minden nap ki kell állnia a tömegek elé, és azt mondani, hogy tudom, hogy mi fog történni, és tudom, hogy mit kell csinálni. Ugye megtartja a híres ceglédi meg szegedi beszédét, és aztán hazamegy a szállására, és a feleségének ír levelet, senki másnak ezt nem mondhatja, és azokban a levelekben benne van, hogy hát honnan tudná, hogy mi lesz másnak. Hogy pontosan ugyanannyira bizonytalan, mint mindenki más, és az egyetlen a felesége, akinek a levélben, de legalább ezeket elmeri mondani, és azért érdemes ezeket a leveleket például elolvasni, mert ennek a hatalmi gépnek, ami egy politikus, amit a szobrokon látunk, annak az emberi oldalát is megismerjük, hogy ugyanolyan kétségek gyötrik, mint mindenki más, csak nem mutathatja.
Viszont ott áll mellette egy feleség, akivel végül is jóban rosszban együtt vannak. Kossuth mellett még nagyon nagy jelentősége volt Batthyány Lajosnak. Mit lehet az ő életéről, pontosabban a házasságáról tudni?
Bizonyos értemben ez a legizgalmasabb szerelmi történet 1848-49-ben. Batthyány Lajosnak volt egy felesége, Zichy Antónia, és volt egy szeretője ugyanebben az időszakban, akit úgy hívtak, hogy Zichy Karolina, nem véletlenül azonos a vezetéknevű, mert testvérek voltak.
Ugye tudtak egymásról ők egyébként?
Egy idő után tudtak. Ugye Zichy Antónia és Zichy Karolina a kor két nagyon ismert és nagyon politikai életben is aktív arisztokrata hölgye volt. Ugye Petőfi nem nagyon szerette az arisztokratákat, de hozzájuk verset írt, és hát ha lett volna akkor lehetősége nőnek politikai pályára lépni, akkor mind a kettejükből biztos, hogy politikus válik. De a háttérben nagyon sokat tettek a reformkorban az ellenzéki mozgalmakért. Például olyan rendezvényeket tartottak, ahol egymásra találhattak a nemesek és az arisztokraták, a radikálisok és a mérsékeltek. Zichy Karolina, hát a kor egyik ilyen fanfatája volt, nagyon sokan szerelmesek voltak benne, kicsit Széchenyi is valószínűleg.
Nagyon szép nő volt.
Mind a ketten nagyon-nagyon szép nők is volt. És nagyon szuggesztívek. És hogy pontosan hogyan és mikor eshetett, hogy Batthyány Lajos beleszeretett a sógornőjébe, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy már a házasságuk előtt ez megtörtént. Minden valószínűség szerint, sőt, szinte biztossá mondhatjuk, hogy gyereket is szült neki Zichy Karolina. Ugye ő egy károlyi grófné volt, és az egyik gyermeke, Károlyi Pálma, az szinte bizonyosan Batthyány Lajosnak a lánya volt, aki titokban Itáliában szült meg, mindenféle konspirációkkal elintézte, hogy ő is ott lehessen utána. Hát ez a két párhuzamos kapcsolat, ez végigkísérte a élete utolsó éveit, miközben a feleségét is nagyon szerette. Természetesen érzelmeket nem lehet rekonstruálni, de az biztos, hogy hát a két nő között örlődött, és néha nem örlődött, hanem hát ide-oda repkedett Batthyány Lajos. És ugye ez végigkísérte magát 1848-49-et, például Széchenyi rosszallásával, amikor Batthyány miniszterelnök lett, a felesége ott maradt az ikervári kastélyukba a kisgyerekekkel, ő Pestre jött, és Károlyi kastély, a mai Petőfi Irodalmi Múzeum épülete az egyetemtéren, ugye ott lakott Zichy Karolina, a férje az valahol a vidéki birtokon volt, és ott élt együtt tulajdonképpen a sógornőjével, ott is tartóztat le, aztán majd onnan vitték el. Onnantól kezdve pedig egy hármas személyes tragédia is az, ami egyébként aztán nemzeti tragédia lesz. Hogy hát például Zichy Karolinának kell értesíteni a testvérét, hogy letartóztatták a férjét, és úgy, hogy ott volt nála. Házkutatást tartanak Ikerváron az osztrákok, elviszik Batthyány iratait, amiben ott vannak a szerelmes levelei, amikért állítólag Bécsben nagy pénzeket adnak, hogy lejárató kampányt szervezzenek, aztán nem valósult meg, de hát a kor osztrák arisztokráciája a Töviről-hegyére tudhat onnantól kezdve ennek a szerelmi háromszögnek a történetét. És aztán, amikor hát jön a megtorlás, és Batthyányit először csak bepörtönzik, aztán halálra ítéli, akkor a felesége látogatja, egyetlen alkalommal a sogornője is meglátogatja, tehát a szerelme. Ő intézi el, hogy a nővére bejuthasson a börtönbe a férjéhez, de neki vannak osztrák kapcsolatai is. Tehát ő tényleg egy ilyen James Bond lány bizonyos értelemben. És aztán, amikor kivégzik Batthyány Lajost, akkor ő az, aki a családi legendák szerint megátkozza Ferenc Józsefet, hogy ugyanezt át kelljen élnie, mint amit nekik át kellett, és valóban, hát Ferenc József családtagjai közül azt hiszem, hogy hatot ölnek meg, vagy öngyilkos lesz, vagy merénylet áldozata lesz, és akkor lehet mondani, hogy most van-e átok. Karolina aztán külön költözik a férjétől, nem válnak el, de külön élnek, és mind a ketten a magyar emigrációnak nagyon-nagyon fontos szereplői lesznek, és tényleg részt vesznek a kor magyar politikai életében, hogy ezt aztán később idősebb korukban egyáltalán megbeszélték-e, hogy mi történt, vagy ezt hogyan rendezték egymás között, azt nem tudni, de ez tényleg egy nagy emberi és szerelmi dráma, és hogy tulajdonképpen a mai tudásunkkal, meg a megmaradt levelek, nyomok alapján, amit azonosítani tudunk, abban nem tudunk ítélkezni, hogy most ezért a szerelmi háromszögért ki felelős, vagy ki nem. Ez hozzá tartozik Batthyány Lajosnak, meg ennek a két asszonynak az életéhez. És ugye 1848-49 azért mindenki számára, vagy a legtöbb magyar ember számára az elsődleges történelmi kor, meg ünnep március 15, mert mindenki talál benne szeretnivalót, amivel azonosulni tud. És ott vannak ezek az emberi sorsok, amikkel szintén azonosulni tudunk. Talán azért, mert egy vértelen forradalomnak indult, rövid ideig tartott, és az utókor már együtt látja ezeket az embereket, miközben hát ugyanúgy viszonyultak egymáshoz, mint ma, ott, hogy nem szerették egymást, meg vitában álltak, meg politikailag szemben álltak, de hát mindez, ami történt velük, az eszeket, az ellentéteket már jelentéktelenné teszi ahhoz képest, hogy milyen közös sorsot vállaltak.
Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Nem véletlen, hogy Petőfi Sándor jól ismert gondolataival zárjuk a március 15-i podcastunkat, reméljük ünnepi kiadásunk elnyerte a tetszéseteket. Köszönjük Nyári Krisztiánnak a fantasztikus történeteket.
Iratkozzatok fel podcast csatornáinkra, és találkozzunk hamarosan. Szép napot, sziasztok!